Válosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton, Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a pálos rend történetét ismételjük át Sörédi Pálnak az írásán keresztül, aki a rendi közösségünket megismerve ült neki, hogy leírja azt a rendtörténetet, amelyet már sokan megtettek, de természetesen mindenki a saját szemszögén keresztül mutatja be mindezt. A kedves hallgatók számára nyilván nem baj, hogyha egyes részeket újból hallanak, így mindannyian közösen még jobban megismerhetjük a pálos rend történetét. Az elmúlt alkalommal a rend alapításról esett szó, mégpedig Boldog Özséb atyánknak a ténykedéséről, aki igyekezett a rendi közösségünket IV. Orbán pápánál hivatalossá tenni, kérte a Szentatyától a rend elfogadását, és a Szentatya Pál veszprémi püspökhöz irányította rendi közösségünknek a vezetőjét. Pál püspök jelentős személyiség volt, egyben IV. Béla király kancelljáraként is szerepelt. A püspök a kérés lényegét a vizsgálat elvégzése után elutasította. Pál püspök ugyanis végigjárta a dunántúli pálos kolostorokat, és nyilvánvalóan túl szegénynek találta őket. Egyesek azt is feltételezik, talán úgy láthatta, hogy a kezdeti remete közösségek nem rendelkeztek kellő teológiai felkészültséggel, és nem akarta kockáztatni, hogy egy esetleges látens eretnekség csírái felett vállaljon védnökséget. Ennek azonban ellentmond, hogy noha a kérés nem teljesítette, de ugyanakkor be sem tiltotta az új remeterendet, hanem mint egy várakozó álláspontra helyezkedve, és a status quo-t fenntartva csupán újabb kolostorok alapítását tiltotta meg. Ráadásul a pápa felhatalmazása értelmében maga adott nekik regulát 1263-ban, amelyben megszabta böjtjeiket, az Isten tiszteletre vonatkozóan a székeskáptalanok kanonokjainak szabályait írta nekik elő, egyházzogilag pedig a helyi megyés püspökök joghatósága alárendelte őket. A rend első központja a Szentkereszt monostor lett, amely ezt a funkciót 1308-ig töltötte be, és véglegesen 1526-ban pusztult el. Itt halt meg esztergomi Boldog Özséb is, 1270. január 20-án, és itt temették el. A mai egyházi naptárban ez lett emléknapja is. A rend teljes elismerése csak jóval Özséb halála után 1308-ban történt meg, amikor a Károly Róbert érdekében eljáró Gentilis bíboros, 5. Kelemen pápa rendkívül széleskörű felhatalmazással ellátott legátusa Budára érkezett. Több mint 3 évig tartózkodott Magyarországon. Küldetésének célja Károly Róbert hatalmának megszilárdítása, az anarchia felszámolása és az egyházi fegyelem helyreállítása volt. Megérkezése után igen hamar fogadta a remeték perjelét, és kérésüknek helyt adva engedélyezte a számukra az ágostonos regula szerinti életet, valamint új kolostorok alapítását. Engedélyét írásba is foglalta. A rend nevét illetően is teljesítette a remeték kérését, amikor a következő évben 1309-ben kelt levelében így nevezi őket, első remete szentpár rendje. Az elismerés úgy is értelmezhető, hogy a pálosok tevékenysége Magyarországon az anarchiából való kiemelkedés és az egyház tisztaságának megerősítése szempontjából egyaránt pozitív volt. Gentilis ugyanis minden eléje kerülő ügyben, küldetésének megfelelően, következetesen ezen szempontok alapján ítélt. Ezt az állítást támogatja az a tény is, hogy Gentilis a pálosok Pilisszent Lászlói kolostorában fogadta Csák Mátét, ahol a 14 vármegyét birtokló tartományúr összekulcsolt kezét, a legátus kezébe adva fogadott hűséget Károly Róbertnek. A legátus maga is szerzetes volt a ferences rendből. 3 éves magyarországi tevékenységével a királyi hatalmat oly mértékben erősítette meg, hogy távozása után Károly Róbert maradék ellenségeivel már maga is eredményesen megmérkőzhetett. A pálos rend jellemzői. A pálos rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend. A rend címere a névadó szent életének jeleneteire utal. A pálma ruhát és a táplálékot nyújtó Szent Pálnak a holló minden nap félcipót hozott, a két oroszlán pedig a sírját ásta meg, és mint királyi állatok jelenlétükkel jelzik Szent Pál nagyságát. Ezek a szimbólumok tulajdonképpen Isten gondviselő szeretetére utalnak. A címer azonban arra is utal, hogy aki harmóniában él Istennel és önmagával, az a természettel is harmóniában van. A címer körüli felirat a pálos rendje elmondata. Duplicavit annonam, vagyis megkettőzte a járandóságot, mely a szükséghez mérten megkettőzött cipó történetére emlékeztet, és az Istenbe vetett hitre és bizalomra alapuló életre bátorít. Remete Szent Antal látogatása napján ugyanis a holló az addigi fél helyett egy egész cipóval érkezett. A rendre a remeteség hármas jellege nyomja rá bélyegét. Az imádság, a magány és a vezeklés szeretete. Ehhez a példát védő szentüktől első remete Szent Pától veszik, aki 90 évig szolgálta Istent a sivatagi remeteségben, és így méltán kapta a remeték atya címet. Az ima vezeti el a szerzetest a legmélyebb Isten ismeretre, itt gyullad ki leginkább a szeretet tüze, és ez a legtökéletesebb szolgálat az Úr előtt. Az imádságban ismerjük meg az Úr elgondolását önmagunkkal és a világgal kapcsolatban, Krisztus üdvözítő titkaiban mélyebben belehatolunk, egyesülünk az Atyával, a Szentlélek által, aki állandóan megújítja a föld színét. Így járulunk hozzá a földön Isten országának építéséhez és fölvirágoztatásához. Olvassuk a szabályzat 26. cikkeiben. Rendünk kezdettől fogva végzett apostoli munkát is, ami kezdetben tanúságtételből, tanításokból és imádságból állott. A történelem folyamán az egyház rendelkezéséből apostoli munkában vesz részt, az ige hirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában, saját templomainkban, sőt missziós és tanítási feladatot vállal. Rendünk tehát mindig nyitott volt az Isten népe szükségleteinek és az idők jeleinek felismerésében. Helyesen megértve tehát rendünk jellegét, az elmélkedő és tanúságtevő imádságos életet buzgó lelkipásztori munkával egyesítjük. Olvassuk a 47. cikkelyben. A rend életében központi helyen áll a Mária tisztelet. E tisztelet kifejezéseképpen fehér ruhát hordanak, a rózsafűzért imádkozzák, és kiemelt buzgósággal ülik meg a Mária ünnepeket. Monostoraik többsége Mária kegyhelyeken épült fel, vagy az idők során azzá vált, mint a rend jelenlegi központja Częstochowa. A magyarságtudat mindig jellemzője volt a rendnek. A pálos szerzetes elsősorban nem magáért, hanem nemzetéért, hazájáért imádkozik és vezekel. Ezt a szoros kapcsolatot egy régi mondás így írja le. Et tu Hungaria, mi dulcis patria, cum Paulinis crescis, et cum itidem decrescis. Te is Magyarország édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanazokkal fogsz hanyatlani. Pázmány Péter a hagyomány szerint a következőt mondta a rendről, ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, tekints remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája. De ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van. A pálos rend a középkorban. A rend főmonostora 1308 és 1526 között Budaszentlőrincen volt. Ennek ma már csak romjai láthatók a mai Budapest második kerületében, a Budakeszi út 91-95-ös szám alatt, a Hárshegy és a Jánoshegy között. A kolostor temploma országos zarándok helyé vált, miután Nagy Lajos király Velencéből idehozatta Remete Szent Pál erekjéit. A király ekkor Remete Szent Pált Magyarország társvédő szentjévé nyilvánította. Küküllei János, aki Nagy Lajos kancellárián dolgozott, így emlékezett meg erről a krónikájában. Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje virágozni és sokasodni kezdett Magyarországon. Így a rend atyának, Szent Pálnak tetemét Velencéből áthozták Magyarországba, és ünnepélyesen elhelyezték a remeték lastromába, Szent Lőrincnél, Buda közelében, egy hegytetőn. Ezen a helyen tisztelik-e Szent Atya érdemeit, és seregestül tódul oda az Istent magasztaló nép. Az Ereklye Magyarországra hozatalának eseményét ünnepli a 15.-16. század fordulóján élt Pálos, Csanádi Albert, Remete Szent Pál átvitele ünnepére antik versformákban írt zsolozsmája. Ebből valók az alábbi sorok. Ó, te dicsőséges hitvalló Pál, ki vezér lesz, minket a szent élet ragyogó szép tájain egyre, kért, hogy az égi kapuk megnyíljanak egykora népnek, mely tisztel téged, nevedet nagy dicssel övezve. Bohuslav Lobkovic 1461 és 1510 között élt, a csehek Janus Pannoniusza verset írt Budaszentlőrincen tett látogatásáról. Pál kupolája árnyékában elsápadnak az antik csodák, Memphisnek és Simnandusnak sem volt íj márványa aranya, de Pálihoz hasonló hitük sem vala. Pál, íj a te fényeddel gazdagítod az Iszter népeit, s megáldott neveddel megáldott Budát. Szent Pál közbenjárására számos gyógyulás és csoda történt, különösen gyermekek körében. Egy ezek közül 1490-ben egy jámbor asszony, csecsemő fiacskája ragályos betegségbe esett, és egy hétig még az anyatejet sem vette magához. Halálra válva anyja Budára vitte őt Remete Szent Pál erekéihez, hogy ott a gyermek felgyógyulásáért imádkozzék. Éppen délidőben érkezett, amikor a kápolna zárva volt, a szentest őrizetére rendelt szerzetesek pedig az ebéd utáni nyugalmat élvezték. Az asszony gyermekével csak az idős szakácsnénak tudta elmondani gyermeke baját. A szakácsné azt válaszolta neki, hogy meg kell várni, míg a szentestet őrző szerzetesek nyugalmukból fölébrednek, amikor is mindjárt kieszközli, hogy az anya gyermekével a kápolnába jusson. A gyermek azonban anyja karjában meghalt. Az anya keserves könnyekkel öntözte a holttestet, az öreg asszony is vele zokogott. De hamarosan magához tért, és kérte az anyát, hogy Szent Pál érdemeire való hivatkozással imádkozzék 15 miatyánkot és üdvözlégyet, s higgyen abban, hogy Szent Pál közbenjárására Isten a gyermeket feltámasztja. A hitetlenek számára hihetetlen megtörtént. Mielőtt még imáját bevégezte volna, a gyermek magához tért, és egészsége annyira helyreállott, hogy mindjárt két ízben is táplálkozott. Az Erekjénél azután hálát adtak, és a gyermek máig is jó egészségnek örvend. Ez a máig 1507-et jelent, amikor az esetet leíró Pálos szerzetes, Hadnagy Bálint, Remete Szent Pál életét és Budaszentlőrinci sírjánál történt csodáit leíró könyve első alkalommal jelent meg. Ebben 82 csodát ír le, amelyek 1422 és 1505 között történtek. Vannak azonban más források is, például Gyöngyösi Gergely vagy a Kartaúzi névtelen, amelyek itt nem szereplő csodákat is közölnek. A csodákkal kapcsolatos fogadalmak beváltásánál szokásban volt a fogadalmi emléktárgyakat, amelyek azzal a bajjal voltak összefüggésben, amelyből az illető megszabadult, a kápolna falára függesztették. Néhány további történet Hadnagy Bálint könyvéből. 1465-ben Budán elfogtak egy nemes embert anélkül, hogy vétkes lett volna. Nyakára és kezére bilincseket vertek és börtönbe vetették. Őreitől megtudta, hogy kevés ideje van már hátra. Kétségbeesésében Istenhez és Szent Pálhoz folyamodott, és erre hamarosan észrevette, hogy őrei álomba merültek. Bilincseinek szorítása pedig annyira engedt, hogy kezét könnyen kiszabadította. Kinyitotta börtönét, nyakán a bilincsel sikerült távoznia. Kora hajnalban a Szentlőrinci kolostorba ment, ahol a barátok éppen a hajnali zsolozsmát mondták kórusban. Elmondta esetét, Szent Pál holttestéhez kért bebocsátást, hogy hálát adhasson. Hálaadása után megnyílt nyakbilincse is, amelyet örök emlékül a kápolna falára függesztett. 1470-ben egy sánta ifjú gyógyult meg Szent Pál segítsége által, és mankóját akasztotta a falra. Egy váradi nemes asszony, akinek lábfájásából gyógyult ki a szent közbenjárására, viasz lábakat helyezett el a kápolnában. Ugyanez az egykor Budaszentlőrincen gyakorolt szokás ma is él Csenztohovában, ahol hasonló fogadalmi emlékek borítják a kegykápolna falát. A könyvben feljegyzett csodák közel 10%-a a törökök fogságából való csodás szabadulásról szól. A rabok valamennyien hittel vallották, hogy a szent közbenjárása segítette ki őket szorult helyzetükből. Szabadulásuk után, amint erre lehetőségük nyílt, beváltották a vészhelyzetben tett fogadalmukat, azaz felkeresték Szent Pál budaszentlőrinci sírját, ahol hálát adtak a segítségért. Itt tett a Maros vize mellett, Makó közelében elfogott Benedek, aki miután Szent Pálhoz fohászkodott, a nyakát körülelő vasbilincset olyan könnyedén el tudta vágni, mintha az viaszból lett volna. A Garához közeli Szent Mártonból származó Annát, Nagy Mátyás özvegyét 1471-ben a Száván túlra hurcolták. Remete Szent Pál segítségét kérve fogadalmat tett, és a következő éjjel, mikor a törökök aludtak, sikerült elmenekülnie. A Szávához érve azonban a szerbek kezére került. Megpróbáltatásai azonban itt szerencsésen véget is értek. A szerbek csodálatos módon az irgalmasságra hallgattak, nem csupán elengedték, de még a folyón is átszállították. Kedves testvérek, a Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Sörédi Pál írását olvasom föl, aki bemutatja a rend történetét a már ismert történeti adatokon keresztül, de nagyon sok újdonsággal is szolgál, és egyáltalán az a fajta szemléletmód, ahogy megközelíti rendi közösségünket, indított engem arra, hogy ezt az írást ismertessem a kedves hallgatókkal. Folytatjuk tovább majd a következő alkalommal. Szeretettel búcsúzok, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!